Turizmus világa. Egy iparág digitális forradalma, avagy megmutatjuk a jövő turizmusát. A stúdióban a digitális turisztikai szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Folytassuk a pénteki rádiózást, Turizmus világa, Rasztovics Dávid van itt a stúdióban, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója. Most már hetek óta borzolja a kedélyeket, ugye a booking, a szolgáltatók vitája, nem fizetés, ugye szólnak a hírek, minden nap új és új adalékok jönnek, aztán van egy ilyen fizetési hullám, fizetünk, nem fizetünk, rendszert felújítottunk, mondta a booking. Hát ami a héten kiderült, ez a turizmus.com szerdai cikke van, talán előttem Fucskó Hajnit, azt mondja, a szálláshelyek ezreit lehetetleníti el a booking, és ami fontos, egyeztetést kezdeményez a hatóságokkal, és jogsegélyszolgáltat indít az MTÜ a szállásadók támogatására, akiknek problémája van. És azt mondta Dávid, hogy érdemes egy ilyen globális fókusszal kezdeni, ugye?
Így van, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Az MTÜ által közölt adatokra egy picit reflektálva, ugye miről is beszélgetünk, 2290 cég tett nyilatkozatot arról, hogy megkapta-e már a neki járó szállás helydíjakat. Ebből 80% úgy nyilatkozott, hogy nem kapta meg, és van, akinek több mint 5 millió forinttal is tartoznak. 26%-nak 1 millió forint fölötti kifizetetlen díjjal tartozik a booking, és 28%-ának a megkérdezetteknek pedig több mint 500 000 forinttal. Csak azért gondoltam összefoglalni az elején, hogy milyen nagyságrendekről beszélgetünk, tehát ez azért nem 5-10-20 ezer forintokról van szó, főleg, hogyha azt nézzük, hogy a főszezonban, és ilyenkor ugye a legnagyobb a kiadás hányada is ezeknek a szervezeteknek. Ez egy nagyon komoly helyzet, ez egy olyan jelenség, amiről beszélnünk kell, és egy olyan jelenség, aminek meg kell oldódnia. Egy picit, hogyha a globális szintre vezünk, akkor látjuk azt, hogy az online turizmusnak a piacai, amit ugye én 6 évvel ezelőtt kezdtem el mélyebben vizsgálni, akkor is láttam már adatokat arról, hogy globálisan ez mit jelent, mekkora piaci részesedése van a teljes utazási iparágra. Azért azt érdemes elmondani, hogy ha vannak olyan hallgatók is közöttünk, akik az előző adásokat nem követték, hogy azért a turisztikai iparág közel 11%-át adja a világ GDP-nek, és ebből a GDP arányos hozzájárulásból fenntartanak több mint 300 millió munkahelyet. Tehát, hogyha ezt a két adatot megnézzük, akkor kimondható az, hogy a világ egyik legnagyobb iparágáról van szó, és az is kimondható, hogy az egyik legnagyobb átformálódás, átdigitalizálódás, ugye az utóbbi két évben zajlott le a turisztikai szektoron belül. Hogyha azt nézzük, hogy az online travel and tourism, ugye így mérik a turizmuson belüli adatokat, mekkora piacot tesz ki, akkor ez globálisan 520 milliárd dollár volt 2023. januárjában. Ez egy óriási szám, ez egy óriási összeg. Hogyha azt nézzük, hogy ez milyen felületeken keresztül érkezik be a fogyasztókhoz, és hogy milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe, és azért fontos, hogy a booking céget ne kiemeljük most ebből, hanem beletegyük egy olyan nagy egészbe, egy nagy masszába, ahol látjuk a nemzetközi trendeket. Miről is szól maga az online turisztikai foglalásoknak az egyvelege? Ugye tudunk foglalni repjegyeket, repülőjáratokat, tudunk autót bérelni, tudunk vonatjegyet vásárolni, tudunk hosszú távú buszjegyeket vásárolni, ugye nem a városi tömegközlekedésre értjük, ugye hotel szobák foglalásokat, tehát amiről ugye maga a booking is híres lett, de ugye már ő is kibővítette a portfólióját, tehát náluk is tudsz már autót foglalni, tudsz programokat szervezni, tudsz egyéb repjegyeket vásárolni. Maga a rövid távú nyaralásoknál, ezt úgy hívják, hogy package holidays, tehát amikor ugye becsomagolsz, és folyamatosan utazol, és vonatról buszra szállsz, buszról repülőre, és mész, és aznap foglalod le a szállásodat, akár egy kis kempingben, motelben, bármilyen egyéb ad-hoc jellegű foglalások. Van a vacation rentals, ugye ez a, mondjuk úgy, hogy az Airbnb tette híressé ezt, régen meg úgy hívták, hogy Zimmerferi. Ugye jelenleg a VRBO és az Airbnb a két legnagyobb szereplő a világpiacon. És vannak ugye a hajójáratok, a nemzetközi nagy tengerjáró vagy óceánjáró hajójáratok. Tehát ebből áll össze maga az a kifejezés, ökoszisztéma, ami az oták világát, az online travel agencies világát jelenti, és ezeket a szolgáltatásokat ugye te automatizálva, profilon keresztül, nagyon gyorsan applikációkon keresztül le tudod foglalni, rengeteg kedvezményt tudsz igényelni, és valószínűleg fenntarthatóban tudod tudod üzemeltetni a világnak ezt a gazdasági működését, mint amikor ugye iroda, fűtenek, nagyon sok ember, világos, fűtés, papír, tinta, utazás, stb. Tehát ez alapvetően egy nagyon jó jelenség, alapjában formálta át az utazási piacnak a növekedési dinamikáját, viszont vannak árnyoldalai. Mindig, hogyha arról beszélgetünk, hogy technológia, valahova odajukadunk ki, hogy szerverparkok, felhő alapú működés, optikai kábelek, nagyon sok olyan kifejezés és olyan nem látható ökoszisztéma szintén, vagy infrastruktúra, digitális infrastruktúra, amit a szolgáltatók igénybe vesznek, tehát mondjuk magyarországi szolgáltatók, tehát szálloda tulajdonosok, szálloda üzemeltetők igénybe vesznek valahonnan a világból. Ebben mindig benne van a hiba lehetősége. Az, hogy a hiba hol jelent meg, ugye olvastunk arról, hogy hackerek támadták meg az oldalt, olvastunk arról, hogy frissítették a fizetési szoftvert, és valami rosszul sült el.
Pont mint a bankoknál, reggel magyaráztam a szaunában, de nem hitték el többen. Hát mondom, egy bank is, amikor az egész kór átállítja a rendszerét, és modernizál.
Tudnék nyilatkozni az előző pár hónapban.
Két-három napig akár felfüggesz bizonyos tevékenys, vagy az egészet. Tehát ez elképzelhető volt, de ezzel már ők túl vannak, tehát ez látszott, hogy igen. Itt most már ez a probléma, ez meghaladta ezt az átállási kérdést.
Meghaladta az átállási kérdés, és az a legnagyobb kérdés talán, hogy azok a kifizetetlen összegek jelenleg miért nem érkeznek meg.
És ez a kicsiknek számára. Nem fizetnek, ez is furcsa, ugye nem a legnagyobbaknak, tehát nyilván nem a hotelláncoknak, nem a hajótulajdonosoknak.
Ez valószínűleg egy jogi kérdés is, valószínűleg a kiszolgáltatók nem fogják beperelni őket, vagy nem tudják olyan hamar. Úgy, vagy nem olyan hamar, esetleg pertársasággá tömörülve lehetne erejük, viszont valószínűleg egy Marriottnak megvan a mint világ legnagyobb szálloda szolgáltatója, megvan a lehetőség arra, hogy mondjuk egy bookingot is egy olyan irányba terelje, hogy azért nyomást gyakorol rá. Két fontos info. Az első az az, hogy ha megnézzük Amerikát, Amerikában az Expedia csoport a piacvezető, és az Expedia-nál úgy néz ki a úgymond marketing költési oldal, hozok egy régi adatot, és akkor ebből egy kicsit tudunk számolni. 4 évvel ezelőtt, tehát 2019-es adatot hoztam direkt, akkor volt a marketing kiadása az Expedia-nak 3,2 milliárd dollár. De nem a nyomtatott, hanem az online marketing költése. Ha ezt megnézzük, az mondjuk Közép-Kelet-Európában egy nagyobb iparágnak a teljes árbevételét vagy forgalmát jelenti. Amerikában 2020 és 2030 között ez a jellegű online foglalási metódust, vagy az OTA piac duplázódni fog 130 milliárd dollárról egészen 280 milliárd dollárig, tehát több mint dupla a prognózis 2030-ig. Európában, az Expedia ugye Amerikában, Európában viszont a Booking Holdings a piacvezető, és azon belül Magyarországon több mint 70%-os piaci súllyal rendelkezik. Az átlagos jutalék hányad, amit elkérnek az ő szolgáltatásokra, az pedig 5-25% között mozog. Magyarországon iparági standard az a 15-17%, amit ugye a mérések alapján tudunk, de valószínűleg ez minden szolgáltatónál eltér, tehát inkább mondjuk azt, hogy a 10-20% közötti
tehát sáv. Ennyit kell leadni.
Így van, ez a szolgáltatásnak a díja.
Azt kérdeztem tőled, és ezt továbbítok meg egy kis szálláshely tulajdonosat, akinek szintén nem fizet a booking, hogy meg lehet ezt kerülni, meg lehet az utákat kerülni, és azért kérdezek téged, mert ráadásul nektek volt szállodátok is, és azt mert teljesen meglepte azt adat, hogy ti 17 helyen voltatok fönn. Fönn kell lenni 17 kis bookingon fönn kell lenni magyarul, hogy egy budapesti szállodát el tudjak adni, és nem lehet az egészet megkerülni egy kis panziósnak, nem tudom, vendéglátónak, mert ezt ma már nem lehet megkerülni, igaz?
Megkerülni nem lehet.
Mert sok az a 20%, tehát fáj nekik
sok,
persze.
Megkerülni nem lehet, nem érdemes. Attól függ, hogy milyen saját kompetenciával rendelkezik az adott szálláshely. Vegyünk egy példát. 20 éve a szállodaiparban dolgozol, nagyjából a kisújatban van az egész piac, az árazási metódusok, hogyan kell üzemeltetni, milyen márkaidentitással kell a piacra menni, ott kik a versenytársak. Tehát rendelkez azzal a szektorális tudással, ami alapján te valahol elhelyezed a saját vállalkozásod, és tudod azt, hogy 120 euróért rakti azt a szálláshelyet, vagy 147 euróért rakt ki. Ha ezzel nem rendelkezel, mert te éppen mondjuk most vásároltál egy panziót, vagy egy kis szállodát, vagy egy wellness szállodát, mindegy. Tehát a maga a mérték annak, hogy milyen szálláshelyel dolgozol, vagy milyen szálláshelyel van a tulajdonodban. Igazából legnagyobb arányban attól függ, tehát a sikerességed attól függ, hogy értesz-e az a szakmához, amit csinálsz, vagy nem. Ha értesz hozzá, akkor valószínűleg tudsz egy olyan weboldalt készíteni, ahol saját foglalási motorral tudod a foglalásaidat foglalni. Ez is két élő dolog, mert hogyha nem fejlesztesz saját motort, ami ugye több millió forintba kerül, akkor bérelsz. Akkor ugyanúgy leadsz valamilyen szintű jutalékot, mondjuk 1-3-5%.
Vagy persze.
De az csak magáért a szoftverért adod le. Ebben nincsen marketing tevékenység semmi. Azt megint neked kell úgymond ledraftolnod, kell egy olyan marketing és egy olyan piacfejlesztési menedzser, aki segít neked abban, hogy legyen forgalmad azon a weboldalon, amit valószínűleg úgy tudsz elérni, hogy fizetett hirdetéseket indítasz, ami megint pénzbe kerül. Ugye a másik oldal, hogyha te felregisztrálsz egy otára, és direkt nem emelek ki egyet se, tehát felregisztrálsz egy otára, mindegyiknek más az a marketing mix, ami benne van abban a szolgáltatásban, amiért te fizetsz. Te effektív jutalékot fizetsz neki, de ő rengeteg dolgot mögé tesz annak a jutalék elkérésnek.
Tehát megdolgozik érte, igen, csak
megdolgozik
millióféle fajta módon.
És akkor azt nézzük meg, hogy mi az egyszerűbb. Nyitsz egy szállodát, felregisztrálsz mondjuk csak 10 olyan otára, ahol alapvetően rögtön lesz bevételed. Itt már kiemelhetünk.
Megküldik az ügyfelet, küldik az ügyfelet,
elkérik az ő kis sápjukat, igen. És onnantól kezdve igazából neked az üzemeltetésre kell fókuszálni, viszont
ami
a szélszedésre nem. És akkor itt jön be az, hogy van-e olyan márkaidentitásod, van olyan piaci láthatóságot, hogy megéri-e esetleg csökkenteni a kiadható szobák számát az otákon, mindenképp érdemes őket megtartani, tehát nagyjából a világpiaci 5-6 csillagos szállodáknak is túlnyomó többsége ott van ezeken a platformokon, csak kevesebb kiadható kapacitással, és a kicsi butik jellegű, a úgymond túlbúkolt, túlfoglalt szálláshelyek, meg már nem igazán vannak ott. Miért? Azért nincsenek ott, mert kicsi a kapacitásuk, nagyon jó a brandingjük, belekerültek olyan adatbázisokba a világon, mondok egy példát, a Mr. and Mrs. Smith applikáció és platform, ami kifejezetten unikális butik hoteleket listáz a világ összes kontinensén, és sok esetben azok a szálláshelyek nem elérhetők semmilyen más OTA felületen, mert kicsi kapacitás rendelkeznek mondjuk 20-30-40 szobával, nagyon magas az átlagáruk, és előre fél évre nem találsz szobát. Nekik nincs szükségük arra, hogy
17 dealerük legyen, pontosan. Most hát mondjam így, hanem akkor van egy exkluzív, aki csak őket...
Így van.
Tehát és ez akkor... nem úgy működik, mint egy hordozóra kérte, és rajta a kapszula, hogy amikor azt eléri ezt a magasságot, akkor leválhat és mehet már magától, még akkor sem, még akkor is magyarul az egész világon te azt gondolod. És az érdekes még egyszer, hogy szükség van rájuk, értem, hát erre jöttek rá, erre szakosodtak, ebben profik, de hogy miért kell 17? Miért kell egy budapesti szállodának 17?
Mi a nyitásnál azt a stratégiát választottuk, hogy mivel egy műemléképületet újítottunk föl, ez egy hostel és hotel keverék volt, tehát volt több mint 110 férőhelyünk, volt az aljában egy nagyon szép ilyen higiénikus romkocsma gasztrobár, tehát egy elég széleskörű mixet kínáltunk az odautazóknak, tehát volt 11 ágyas szobánk.
És akkor sok fele akartatok lőni, és ez sokféle ota tudta.
Így van, és nem volt megfelelő hirdetési keretünk a marketingnél, a felújításnál elfogyott a pénzünk, ezt ugye többször, több ilyen kis előadásomban vagy beszélgetésemben elmondtam, hogy az a szálloda fejlesztés, az úgy nézett ki, hogy kétszer mentünk csődbe közbe, és utána meg tudtuk nyitni, de amikor te arra spórolsz, hogy arra kell a lóvé, hogy a munkásokat kifizess, hogy lefessék a falat, akkor nem fogsz elkezdeni saját marketing hirdetéseket üzemeltetni az online térben, mert egyrésztről nem vagy kiemelten jó szakember, másrésztről nincs meg hozzá a pénzed, harmadrésztről lutri, mert ugye még nincsen visszajelzés a piacról. Ezért mi azt a metódust választottuk, hogy a bevételünket csökkentjük inkább, de a fix bevételből inkább odaadunk egy nagyobb részt azoknak az online felületeknek. Be is jött az első hétvégén, telt házunk volt, oké, a megmaradó profit alacsonyabb volt, viszont jött rengeteg olyan visszajelzés, amiből fejlesztettük a szolgáltatásunkat. Na, mondjuk vegyünk egy Hawaii példát, 1970 óta működő 5 csillagos szálloda Hawaii szigetén, valószínűleg rendelkezik azzal a piaci ismerettel.
Az a lábnyommal,
hogy neki nem kell fenn lennie 17 vagy 25 darab online felületen, ő meg tudja válogatni, hogy mi az, ami neki belefér, és mi az, ami neki jó. itt jön be oldalról egy példa. Nagyon sok olyan nagy szálloda van a világban, ahol a timeshare az azért évtizedekig működött. Ugye a timeshare megint egy másik terep, tehát hogyha van 100 egységed, abból 40 timeshare, akkor marad 60, akkor mondjuk 10-et félreteszed a saját weboldaladra, 30-at az egyik nagy felületre, 20-at a másikra, mert különben azt mondja neked az a felület, hogy semmi baj, de hogyha te nem adsz nekünk elég szobát, ami mi elég pénzt tudunk keresni, akkor emelni fogjuk a jutalékhányadodat, mert meg kell, hogy keressük azt a pénzt, amiért te kint vagy a mi oldalunkon. Tehát ez egy nagyon komplex ökoszisztéma.
Mint egy rulettasztal, ugye ide teszek, oda teszek, kicsit a pirosra, kicsit ezt a feketére.
Úgy hívják, hogy árazási menedzser, tehát a szakmán belül, aki kifejezetten tisztában van azzal, hogy melyik felületet mire érdemes használni, ott tényleg milyen jutalék hányadat a legnagyobb eredményt elérni, és a dinamikus árazás az még egy nagyon fontos dolog, ugye vannak olyan szoftverek, tehát a front office management szoftver, a back office management szoftver, a housekeeping szoftver, ezeket kell ugye összekötned a háttérbe. És ezekben már van olyan, tehát mondjuk a front office szoftvereknél, ahol be tudsz állítani algoritmus alapján dinamikus árazási stratégiát, ami egy channel manageren keresztül, tehát van egy köztes kapocs, össze van kötve az összes otáddal, és az a channel manager azonnal leképzi,
ezeken a húrokon, és leképzi azonnal
a dinamikus árazási metódust. És mindenhol azt az árat látod, amit te előre az algoritmusba úgymond betápláltál, és ő kiszámolta, hogy melyik szezonban, melyik nap milyen árat kell adni a piaci versenytársakhoz képest, mert ugye két oldalú, az egyik oldalon beszippantja az adatot, megnézi, hogy amiket beállítottál versenytársak, ők milyen árazási stratégiát választanak, és te eldöntöd, hogy alájuk akarsz lőni, föléjük akarsz lőni, vagy föléjük lősz, de te adsz hozzá vacsorát. Tehát, hogy ez egy millió változóval rendelkező piac. Nem véletlenül látjuk azt, hogy vannak kifejezetten sikeres szálláshely szolgáltatók, és kevésbé sikeres szálláshely, pedig lehet, hogy a szolgáltatásuk jobb, mint a másiknak, mégis ők jobban vannak jelen, és jobban értik azt, hogy hogyan kell jelen lenni.
Meg a patkány. Jobban marketing. Na jó, egy percben még akkor. Nyilván ez a kicsiket érinti itt Magyarországon, és nyár közepén vége felé mindenképpen kell a pénz. Az én egyik ismerősöm is most már 1 millió forintnál tart. Ő már azt mondta, hogy akkor majd holnap följelenti őket. Hát most ez akkor ezek szerint lesz egy ilyen közös lehetőség is. Erre mindenképpen megoldást kell találni, mert a kicsik a legérzékenyebbek, na százszónak is egy.
Hát
nem?
Ugye itt bejön az a kérdéskör is, hogy igen, ők a legérzékenyebbek, és egy ekkora szereplő valószínűleg el kell, hogy gondolkozzon azon, hogy jutottak el egy ilyen helyzetbe. Tehát amikor fenn vagy úgymond a világ tetején, és tényleg te vagy az a szereplő, akit követ mindenki, és szinte a teljes piacot uralod, akkor igazából rajtad múlik ennek a szektornak valamilyen szinten az aktualitása, a jelen értékű tisztasága, és ugye itt jön be az a kérdés, hogy ez hogyan kell ezt vizsgálni, milyen felelősséggel tartozik egy ilyen szolgáltató, mert azért azt látjuk, hogy ez egy piaci cég, tehát ez egy privát szektorból érkező cég, akinek ugye a profit és a működés a legfontosabb. Viszont az is látszik ebből, hogy mennyire kiszolgáltatott mondjuk a közép-kelet-európai piac ezeknek a nagy nemzetközi mamutoknak. Tehát amit én mindig szoktam mondani, hogy nagyon érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy hogyan tudunk akár egy régiós szintű hasonló felületet üzemeltetni közösen, szakmai szervezetekkel, állami részvétellel, piaci részvétellel, ami ugye biztosítja azt, hogy ilyen dolog nem történhet.
Ami fontos, hogy Gulyás Zoltán, Magyar Turisztika Ügynökség igazgatóságának elnöke arról is beszélt a hét közepén, hogy az MTV egyeztetést kezdeményez a témában a hatóságokkal, tehát egy elég komoly nyomás lesz a Bookingon. A jogsegélyszolgáltatót indítanak, erről beszéltünk, mert a károsultak kérdését a jogsegély@mtu.gov.hu e-mail címen fogadják. Meglátjuk, hogy mi történik a következő hetekben.
Szerintem egy pár hét múlva elemezzük ki, hogy lett ez az egész ügy lezárva. Reméljük, hogy pár hét elég lesz rá.
Rasztos Dávid digitális turizmus érték vezérigazgató, jövő héten találkozunk.
Ez volt a Turizmus Világa, a műsor szakmai együttműködő partnere, a Digitális Turizmus ZRT. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.